Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Isten szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 150. Zsoltárunkat, annak első verszakát. A 150. Zsoltárunkból, a bibliai szövegből szólt az igés köszöntő is. Az énekes könyvünkben így kezdődik ez a Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket. Énekeljük a 489. dicséretünket. A 489. dicséretünk első három verszakát. Az első így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válasz.
Egyszerű kérdése. Mit hiszel, amikor azt mondod, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem, hogy a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak örökkévaló Atya, aki a mennyet és a földet minden benne lévőkkel együtt semmiből teremtette, és azokat örökkévaló tanácsával és gondviselésével fenntartja és igazgatja én nekem, az ő fiáért, Krisztusért, Istenem és Atyám. Ezért annyira bízom benne, hogy nem kételkedem, minden testi, lelki szükségemre gondot visel, s még azt a rosszat is javamra fordítja, amit ebben a síralombőrben reám küld. Ezt ő megteheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja tenni, mint hűséges Atya.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, református kalózunk szerint mai napra kirendelt Zsoltár fejezetből, ez pedig a 121. fejezet a Zsoltárok könyvének, és mind a 8 versét olvasom az igének. A gyülekezet fennállva hallgassa meg Isten üzenetét. Így szólt tehát hozzánk a Zsoltárok könyve 121. fejezetének első versétől Isten írott üzenete. Zarándok ének. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábod megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izrael. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem állt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkbe fogadását. Amen. Leülve, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes Atyánk a Jézus Krisztus által. Urunk, dicsérünk és magasztalunk téged, olyan jó ezt megtenni most így közösségben, a gyülekezet közösségében is. És köszönjük neked, Urunk, a régi énekszerzőknek az énekeit, dallamait, az énekekre, az énekekbe írt szövegeket is. Együtt dicsérhetünk most így a régiekkel is, akik ugyanúgy vallották, dicsérték a te nevedet. Köszönjük, Urunk, hogy megtehetjük ezt. És köszönjük, Urunk, hogy valóban örvendezhet a mi szívünk. Hiszen sok-sok áldással láttál el bennünket az elmúlt héten is. Adtál minden nap erőt a munkára, adtál minden nap képességet, adtál szellemi erőt is, hogy el tudjuk végezni mindazt, amit ránk bíztál. És Urunk, hálaadásunkat is hadd vigyük előbe, minden jóért, sőt, minden minket ért dologért. Hiszen még azt is megtapasztalhatjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Urunk, hadd köszönjük neked most Isten tiszteletünket is. Hadd köszönjük, hogy közösen hallgathatjuk az igét, és hogy így lehet közös mostani imádság is. Köszönjük, Urunk, hogy belekapcsolódhatunk így abba a nagy karba, akik dicsérnek, akik hálát adnak, akik magasztalnak téged. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg ezt a Zsoltárt is, amit olvashattunk, hallhattunk. Oly sokszor elmondod ebben a Zsoltárban, hogy megőrzöl bennünket. Megőrzöd a mi életünket, bizony sokszor mi csak a földire gondolunk. Tudjuk, az élet teljesség az te nálad van. Az örökké való élet, az örök élet. Köszönjük, Urunk, hogy így akarod megőrizni a tieidet. És Urunk, azt is köszönjük, ebben a Zsoltárban oly sokszor elhangzott, hogy védelmezel is bennünket. Védelmezel a gonosztól, itt a földön. Hiszen a te imádságod volt az Jézus Krisztus, hogy azt kérem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. És hogy e világban így akarsz bennünket megtartani. Urunk Istenünk, add kérjünk a mostani Isten tiszteletünkért is. Áld meg igédet köztünk, ehhez kérjük lelkedet. És kérjük mindezt Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a megkezdett dicséret, a 489. dicséretnek a negyedik verszakát. A negyedik verszak így kezdődik, és majd vezess az égbe föl irgalomnak napvilága. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a János szerinti evangéliumból, a János szerinti evangélium 12. fejezetéből, 12. fejezet 27. versétől a 33. versig tartó szakaszból. Református bibliolvasó kalózunk szerinti mai újszövetségi ige szakasz ez. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa meg Isten írott üzenetét. Így szóltál hozzánk a János szerinti evangélium 12. fejezetének 27. versétől Isten írott üzenete. Jézus Krisztus szavai ezek. Most megrendült az én lelkem. Kérjem az Atyát, ments meg engem ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőíts meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt, nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélete világ felett. Most vettetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. A gyülekezet foglalja helyet. Kedves testvérek, a naptár szerinti nagybőjtnek az időszakában léptünk az elmúlt vasárnap. Úgy is szoktuk hívni ezt a vasárnapot, hogy a bőjtfő, vagy egyszerűen a bőjt első vasárnapja. És valóban kezdetét veszi az a 40 napos időszak, ami a bőjtölésre adhat okot. Naptár szerint megint csak hozzáteszem, hiszen, hagyd tegyem gyorsan hozzá azt is, hogy bőjtölni bármikor lehet az év, bármely időszakában. Szoktuk tehát hívni ezt az időszakot, mint a nagybőlt időszakát, és nagyon érdekes, sokszor már hozzáteszünk, hogy az advent az a meg a kisbőlt időszaka, a rövidebb időszakon bőjtnek, természetesen csak az időre, az idő intervallumára vonatkozik ez. De hogy tegyem gyorsan hozzá, bőjtölni bármikor lehet, és ez nem csupán önsanyargatás, nem tavaszi méregtelenítő kúra, nem orvosi javallat, hanem az Isten szerinti bőjt, a Biblia mindig így beszél róla, ez nem csupán akár az étel megvonása, vagy bármilyen testi dolognak a megvonása, hanem különösképpen is oda szánása a léleknek. Tehát visszább szorítom a testet, annak mindenféle szükségével, és jobban kinyitom a lelkemet az élő Isten felé. Pár napja volt, február 25-én szoktuk ünnepelni a kommunizmus áldozatainak az emléknapja, így határoztuk meg ezt a napot, és eszembe jutott egy régi történet, jó pár évvel ezelőtt hallottam, egy olyan valaki mesélt el, most már nagyon idős ember, aki megszabadulhatott a szovjet koncentrációs táborból, hagyd mondjam ezt így röviden, bár általában a náci birodalomhoz szoktuk kötni ezt a fogalmat, hogy koncentrációs tábor, munkatáborok voltak ezek. És sok évet töltött ott, rengeteg viszontagságot látott, sokan elhullottak mellette, ő legyengülve, nagyon soványan mégis hazatérhetett. És ahogy elmondta ebben a bizonyság tételében, hogy ő ezt a napot, amikor onnan megszabadulhatott, minden évben megbőjtöli. Nem erre a naptár szerinti időszakra esett, hanem éppen nyárra. De való igaz, Isten szabadítását látta ebben, abban a reménytelen helyzetben, amiben előtte volt. Kedves testvérek, ez a kis történet is elmondja, hogy valóban bőjtölni annyi, mint Istennek a szabadító tetteire odafigyelni, mint az élő Istennel való kapcsolatot még szorosabbá tenni. És hát akár, és megint csak visszatérünk a bőjt eredeti értelmébe, még a testi szükségeket is most háttérbe szorítom, és odafigyelek az Istennel való kapcsolatnak az ápolására, az ő akaratának a megértésére. És természetesen ebben, mint ahogy ez a kis történet is mutatja, benne lehet a hála. Benne lehet Istennek ilyentén való magasztalása is. Szóval nagybőjt időszakában vagyunk, és valóban nagy kérdés az, hogy hogyan is gyakoroljuk mindezt. Egyáltalán szoktunk-e ilyenre gondolni? Mi reformátusok, református keresztények talán kevésbé szoktuk a test szerinti bőjtöt, azaz az ételtől való tartózkodást gyakorolni. Pedig a Máté evangéliuma 6. fejezetében Jézus három nagy keresztény, hogy mondjam így, etikai magatartásforma, vagy alap, erről így beszél egymás utánjában, ott van az adakozás, ott van az imádkozás, és ott van a bőjtölés. Az első kettőt általában azért szoktuk mi is gyakorolni, a harmadikról valahogy meg szoktunk feledkezni. Talán éppen azért is, mert annyira jól élünk. Annyi mindennel el tudjuk magunkat látni. Nem, hogy be tudjuk tölteni a testi szükségeinket, hanem azon felül is van bőven mit félretenni, akár raktározni. De Jézus, és nem csak Jézus, ószövetségi nem egy történet elmondja, szükséges a bőjt. És a bőjt az mindig együtt jár az imádsággal. Sőt, a bőjt akár együtt járhat az adakozással, régi kifejezés az alamizsnálkodással. A régiek még úgy is gyakorolták a bőjtöt, hogy amit nem fogyasztottak el ételt, azt oda szánták az arra rászorulóknak. Azt adták nekik tovább. Természetesen nem csak ez lehet. Szóval nagy kérdés, hogy gyakoroljuk-e a bőjtöt. És ez jó időszaka lehet az évnek, az ünnepre készülve, arra az ünnepre, aminek a lényegét előre vetíti számunkra ez a mai napi igeszakasz is. Bibliaolvasó kalózunk egy kicsit előre szaradt már a történetben, hogyha mondhatok ilyet, hiszen a virágvasárnapi bevonulást olvashattuk a napokban. És a virágvasárnapi bevonulás után hangzik el mindez közvetlenül, amit most felolvastunk az igéből. De jó, hogy emlékeztet bennünket Istennek igéje. Hiszen, hogy mondjam így, a bőjt lényege is ez. Minél kevesebb az emberből, az énemből, az enyémből, és minél több az Istenből. És nagyon érdekes, hogyha így nézzük meg a bőjti időszakot, hogy minél kevesebb belőlem, és itt az emberről van szó,
És a végén elérkezünk oda, hogy minél több az Istenből, az ő megtapasztalásából. Azért, hogy ő elküldte az egyszülött fiát. Azért, hogy ez az egyszülött fiú értünk az életét adta oda. Azért, hogy ez az egyszülött fiú áldozata árán nekünk életünk, örök életünk és bűnbocsánatunk lehessen. Kedves testvérek, sokszor talán mi is tapasztaljuk azt, hogy hagyd mondjam így, annyira bocsánat kifejezés és szalonképessé tettük már mindezt is, a Golgotai keresztet. Sokszor csak gyönyörködünk azokban a műalkotásokban, amik ezt ábrázolják, vagy amik éppen erről szólnak, zeneművek. És sokszor bizony már csak a műélvezet kedvéért hallgatjuk meg. Természetesen tudom, sokaknál nem így van, de talán mégis sokaknál csak ez jut el. Idáig jutnak el ebben, holott tudjuk, hogy ennek ott a mélysége, a világnak a megváltása. És mindez az emberért, az engedetlen bűnös emberért ment végbe.
Mit is mond Jézus Krisztus ebben az ige szakaszban? Így kezdődött, most megrendült az én lelkem, kérjem az Atyám, ments meg engem az órától, engem. És hozzáteszi még ide, hiszen éppen ezért az óráért jöttem.
Miről is van szó? Az új fordításunk olyan szépen adja vissza az érzelmeket is, amit itt Jézus elmond, ahogy beleláthatunk az ő lelke mélyébe. Megrendült az én lelkem. És tudjuk, talán így is vissza lehet adni, a régi fordításban ott is van, háborog az én lelkem. A tenger szokott háborogni. És tudjuk, amikor a tenger háborog, akkor hatalmas hullámok keletkeznek, meg nagy örvények keletkeznek. És az veszélyes lehet bárkire, aki éppen a nyílt tengeren tartózkodik. Jézus így beszél az ő lelkéről, mint ami háborog, mint ami megrendült. És ez beleláttat bennünket is abba, hogy mi mehetett végbe Jézus Krisztusnak a lelkében. Ő, mint aki Istenként jött a földre, de levetette istenségét. Ő az, aki teljességgel fölvette a mi ember voltunkat. Mégis megmaradt az ő istensége is. Olyan csodák ezek, amit teljességgel sose fogunk megérteni. De mégis az emberi volta háború mindattól, ami rá vár. Hiszen Jézus pontosan tudta, hogy mi fog rá várni. Mit is jelent a kereszt halál? Milyen fizikai kínnal jár mit az? És ha beleolvasunk akár a 22. Zsoltárunkba, akkor látjuk, hogy milyen volt egy keresztre feszített embernek, bocsánat, így mondom, a vonaglása a keresztre. Milyen fájdalmakkal, milyen fizikai kínokkal jár. Valóban mit érezhetett, mi ment végbe az ilyen emberben. És Jézusnak az emberi volta, hagyd mondjam így, szinte tiltakozik ettől. Hogy ne tiltakozna? Mi is mindenféle szenvedéstől, fájdalomtól menekülni szoktunk. Egyszerűen ilyen, ami ember voltunk.
De mit is mond Jézus? Most megrendült az én lelkem, pedig mi történt?
Dicsőséges virág vasárnapi bevonulás. Úgy fogadják őt, mint a Mesiást, mint egy királyt. És beteljesülnek az ószövetségi ígéretek is. Szamár csikón érkezik. Szamár csikó hátán a megváltó. És elhozza mégis a legnagyobbat, nem csupán vagy nem úgy, mint földi király, hanem úgy, mint mennyei király, az ember megváltását. És az ott lévők hozsánnát kiáltanak. Az ott lévők dicsőítik az Isten fiát. És Jézus itt a dicsőítésben is, ebben a nagy örömünnepben is már látja a véget. Megnyílik előtte mindaz, hogy mi vár rá.
Még egyszer, hogy olvassuk el. Most megrendült az én lelkem, kérjem azt, Atyám, ments meg engem ettől az órától.
Egész pontosan a sorrendben, így van itt a magyar fordításban, így olvassuk,
Atyám, ments meg ettől az órától engem.
Tehát, mit is kérhetett volna Jézus? Akár 12 angyal seregnél többet, más helyen ilyet is olvasunk. De nem tette, hiszen ez volt az ő küldetése. Ez volt az Atyának a parancsa. Ez volt az ő földre jövetelének a végcélja. Az ember megváltása.
Hogyan is olvastuk tovább, de hiszen éppen ezért az óráért jött. Mondja Jézus.
belelátunk az ő lelkének a mélységébe, lelke háborgása mélységébe, de azt is látja Jézus, hogy valóban ezért küldetett ő. Az emberi része, hogyha mondhatnánk így ezt, tiltakozik mindaz attól, ami rá vár. Hát csak azért is, mert ő bűnt nem követett el. Valaki másnak, sőt, az egész emberiségnek a bűnét kell majd magára vennie. És azt is tudja, hogy ha magára veszi a mi bűneinket, az a közösséget vállal, így ezzel elhordozza, és azért őt az Atya majd elhagyja. Hiszen az Atyától a legtávolabb a bűn maga áll. Ez elválasztja őt majd az Atyától. Így elhordozni a világ bűnét, a legnagyobb, nem csak fizikai, hanem lelki kín. Talán ezért is van úgy ott, ha hiszek egyben, ez a furcsa félsor, hogy alászállt a poklokra. Nem fizikai, nem ilyen való alászállást kell ott elképzelnünk, hanem valóban a lelki kínoknak az összességét. Előtte a fizikai kínokat sorolja a hitvallásunk. Megfeszítették, meghalt, eltemették. És előtte szenvedett Poncius Pilátus alatt. De ott pedig a lelki kínoknak az összességét ebbe a fél mondatba belesűríti a hitvallásunk. Alászállt a poklokra. Valóban olyan volt mindez, elhordozni mások a világ bűnét, olyan valakinek, akinek sose volt bűne, nem is hozta magával eredendő módot, nem is követett el, mint egy pokolra szállás. Szóval Jézus ezt látja elsőként, de hiszen én éppen ezért az óráért jöttem. De nem csak ezt látja Jézus. Olvasok tovább az igét. Így olvastuk. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. Tehát Jézus nem csak a szenvedést látja mind, hanem látja az Isten dicsőségét is. Kedves testvérek, talán a mi életünkben is volt már olyan, amikor egy-egy szenvedés kapcsán nem csak azt láttuk, amibe belekerültünk, hanem talán így is, hogyha valóban érezzük azt, hogy Isten a lehető legjobbat akarja nekünk, akik őt szeretik, minden jogukra szolgál, szoktuk mondani ezt az igét a római levélből, hogy láttuk az Isten dicsőségét is egy-egy ilyen szenvedésben. Nem azért, mintha mi hozzátennénk valamit az Isten fia szenvedéséhez. Nem erről van szó. Ő elhordozta a legnagyobbat, amit mi sose tudnánk elhordozni. És őt eleget is tett annak, hogy bennünket megváltson. Csak amikor egy-egy nehéz helyzetben, amikor mi szenvedtünk, akkor láttuk-e az Isten dicsőségét is. És talán el tudtuk-e mondani, hogy bizony javamra vált a nagy keserűség. Az 50. Zsoltár 15. versében olvasok mindezt. Jézus Krisztus nem csak így, ahogy talán mi látjuk, vagy láthattuk már egy-egy szenvedésben a dicsőségét Istennek, hanem a végső nagy dicsőségét látja. Azt a dicsőséget, amely majd kiveti a világ fejedelmét, és nem csak kiveti, hanem teljességgel legyőzi. És bár a világ szemében olyan lenne, mintha ők győznének. A Jézust elárulók, a Jézus életét kívánók, kioltani kívánunk. És mégis végbe megy Isten dicsősége. A legnagyobb győzelem, ami a világon lehetett. Hogyan is mondja itt Jézus? Így olvastuk tovább, 31. vers. Most megy végbe az ítélete világ felett. Most vettetik ki e világ fejbe. Nagyon érdekes az eredeti szövegünkben, és a régi fordítás így is fordítja, a károli fordításunk, hogy most megy végbe világ kárhoztatása. És ez a kifejezés, amit a régiben így olvasunk, hogy kárhoztatás, az azt jelenti, hogy krízise. A szó eredetije ezt jelenti. Most megy végbe az ítélet, tehát a krízise világ felett. Kárhoztatás a régi fordításban. Mit is jelent ez? Biblia eredeti nyelvén. Azt jelenti, hogy valami forduló ponthoz érkezett a világ. Egyszerűen, ami addig volt, azután valami gyökeresen új fog következni. Jézus Krisztusnak a kereszt halálával ez a forduló pont ment végbe a világ életében. és gyorsan vagy vonatkoztasson a mi életünkbe is, a mi életünkbe is ilyen forduló pont mehet végbe Jézus Krisztus megismerésével. Amikor, aki addig távol volt tőlem, nem is ismerte őt, hirtelen megismerem őt, és az, ami addig volt, az gyökeresen más lesz, ami azután következik. Biblia olyan egyszerűen mondja ezt első korintusi levelében, ami régiek voltak, azok elmúltak, és íme újjá lett minden. És Jézus ezt a fordulópontot látja a világ ítéletében, kárhoztatásában. Talán mi másra gondolnánk, amikor kimondjuk ezt a szót. Mert ő azért jött, hogy megmentse ezt a világot. Ő azért jött, mert szereti ezt a teremtett világot. Ő azért jött, mert szereti a bűnös embert. Ő azért jött, hogy megmentse a bűnös embert örök életre. Azért jött, hogy nekünk vegyen bűnbocsánatunk ő általa, az Atya előtt. És talán hagy fejtsem ki ezt a képet teljességgel, hogy nekünk ne kárhoztató ítéletünk legyen az Atya Isten előtt, hanem felmentő ítéletünk Jézusé. Kedves testvérek, olyan döbbenetes ez a kép, ahogy végbe megy. Ott van csodálatos bevonulás Jeruzsálem városába, a fővárosba, a templomhoz, be a kapukon, pálmaágok, felső ruhák lent az úton, szinte szőnyekként oda terítve Jézus lábai elé, mint egy dicsőséges királyt ünnepelik ő. És Jézus pedig már látja mindazt, ami majd ebből következik. Néhány nap, és eljön az ő ítélete értünk, emberekért, bűnösökért. És majd mégiscsak jön az Atyának a dicsősége mindebből. Nem a világ győzött, nem a világ fejedelme győzött, ősi ellenségünk a sátán, hanem az élő Isten győzött. A legnagyszerűbb, a világon a legnagyszerűbb terve végrehajtja Jézus Krisztus. Ez az ő küldetése. A befejező gondolat ennek az igének így hangzott, ezt azért mondta, jegyzi meg a Szentíró, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. És előtte mit mond Jézus? Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Mit is jelent mindez? Azt jelenti, hogy Jézus erőterébe kerülhetünk. Hogy mondjam, a világ megváltása, amikor végbe megy, így kerül újra Isten erőterébe mindenki. Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ez már nem csupán a golgotai keresztig szól, hanem az utána lévő időkre is szól. Mindaz, aki így Krisztusban van, bűnei bocsánat által, a Krisztusban való lét által, az az Istennek a erőterébe hatással rá kerül. Felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. De benne van az is, hogy majd Jézus feltámadása után visszatér a mennybe, megmutatja ott is az emberért hozott áldozatát. Keresztül hatol az egeken, egészen az egek egéig, a mennyig, és dicsőségesen beül ott Atyának trónjában, az Atya jobb keze felől. Tehát mindaz, ami itt a földön történik a megváltás által, az onnan indul ki a mennyből, és oda érkezik vissza. És akik ő benne hisznek, azok így ebbe az erőtérbe kerülnek. Nem csupán földi lét, hanem isteni örök lét. Nem csak a földi élet, hanem az örökké való élet. Ez a mi ajándékunk a Krisztusban hívőeknek. Kedves testvérek, egy rövid ige szakaszt vettünk a János szerinti evangéliumból, és mindig olyan csodálattal tekintek rá erre az evangéliumra. Isten jónak látta, hogy ne csak azok, akik valamiképpen együtt látták az eseményeket, vagy hasonlóképpen szinoptikusoknak szoktuk hívni a másik három evangélistát, Mátét, Márkot, Lukácsot, hanem valami egészen más látószögből, de szemtanúként, fültanúként, aki ott volt Jézus mellett, aki végig követte ezekben az eseményekben, ott van János is, és elmondja nekünk így elsőként a szem és fültanú, és így évszázadokat, évezredeket ívelünk át, és láthatunk bele az eseményekbe, vagy éppen a mai történetbe úgy igazán Jézusnak belső életébe is, mondhatjuk így az ő szívébe, az ő gondolataiba, mi ment végbe, amikor körülötte ünneplők sokasága, már látta a Golgotai keresztet. Amikor tovább gondolta mindezeket, látta, hogy visszatér a mennybe, és magával vonz mindeneket. Kedves testvérek, olyan nagy csoda ez, így becsüljük az igét, ne csupán úgy, hogy olvassuk, hanem mindez a miénk lesz. Áthat bennünket, kézbe vesz és formál, és alakítja a lelkünket. Az a nagy üzenete, a végső ennek az igének valóban Krisztus által végbe ment a győzelem. Ott a Golgotai kereszten, bár a világ úgy látta, hogy ő győzött. Nem, az élő Isten győzött. És Isten megdicsőíti az ő fiát, az Atya megdicsőíti így önmagát a fiúval, és hogy ebben a győzelemben nekünk is lehet részünk. Krisztussal közösségben vagyunk. Kívánom, hogy így folyjék a nagy bőtünk. Kívánom, hogy közelebb kerüljünk Isten szívéhez. Jobban megértsük az igéket. Hagyjuk, hogy az igék igazítsanak bennünket. Amikor intenek, vegyük azt intésnek. Amikor bátorítanak, vegyük azt bátorításnak. Amikor vigasztalnak, vagy erősítenek, vegyük vigasztalásnak, vagy erősítésnek. Hogy így is készüljünk az ünnepre, de ne csupán földire, hanem a legnagyobbra, amikor majd a mi Urunkkal találkozhatunk. Hadd kérjem, úgy, ahogy gyakorolni szoktuk, most csendesedjünk el csendes perccel, mondjuk el a mi imádságainkat az élő Isten előtt, amire indított bennünket, vagy az igék megindítottak, majd közösebb hangosan is. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük neked a te figyelmeztetésedet. Bizony elszaladhatjuk az örök életet, úgy élhet végbe a mi földi életünk, hogy nem ismertünk meg téged. És akkor bizony a kárhoztató ítélet hangzik majd felénk, nem ismerlek titeket, távozatok színem elől, mondja majd az Atya. De köszönjük neked azt is, Úrunk, hogy megragadhatjuk-e földi életben a te kegyelmedet Krisztus által. És akkor miénk lehet a felmentő ítélet. És így szólhatom, Úrunk, jól vagyunk, jó és hű szolgán, menj be a te atyádnak örömébe. Úrunk, köszönjük, hogy így akarsz bennünket készíteni, így akarsz bennünket tisztogatni. És elkészítetted ezt a hívást mindenki számára. Úrunk, add, hogy megragadjuk, megforduljon az életünk, gyökeres fordulatot vegyen. És azt is köszönjük neked, Úrunk, hogy miután megismertünk téged, akkor pedig tisztogatni akarsz. És tudjuk, hogy milyen hosszadalmas folyamat ez egész földi életünkön áttart. Úrunk, adj nekünk álhatatosságot a bűnnel szemben. Add, hogy amit bűnnek láttunk meg, azt arra tudjuk újra is újra azt mondani, hogy bűn és kerülni. És ehhez kérjük, Urunk, a te erődet, mert a mi erőnk az kevés. Így légy velünk, így erősíts, így bátoríts bennünket. És hogy úgy éljük földi hétköznapjainkat, a mindennapjainkat, hogy közben mindig felfelé tekintünk. Honnan jön az ő segítsége? Hallhattuk a Zsoltárban. Segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Urunk, köszönjük, hogy neked ilyen teremtő erőd van, akár az egész világra nézve, ilyen erős a te szavad, hogy engednek a hegyek, és enged akár a tenger. De köszönjük, hogy így engedhet a mi énünk is, és így formálhatod, így válthatod meg Jézus Krisztusért. Urunk, áld meg gyülekezetünk egészét, hadd kérjük téged. Köszönjük, hogy tarthatunk Isten tiszteleteket. Köszönjük, hogy személyesen is találkozhatunk egymással, hogyan nagy ajándék az. És Urunk, áld meg ezeket a személyes találkozásokat veled és egymással. És Urunk, hadd kérjünk gyülekezetünk időseiért, betegeiért, különösképpen is. Te légy velük. Te áld meg a mindennapjaikat. Te tedd őket erőssé és bizonyossá a veled való kapcsolat által, a benned való lét által. Urunk, így erősítsd őket, így bátorítsd. És hadd kérjünk, Urunk, orvosokért, ápolókért, mindenkiért, aki küzd betegség ellen, adj nekik a mindennapokban sok erőt, bátorságot. És Urunk, hadd kérjünk azokért is, akik ott küzdenek, talán a halálos ágyon, kiáltsanak hozzád, kapaszkodjanak beléd, élő reménységet tőled kaphatnak. Kérünk, Urunk, áld meg következő hetünket, áld meg a mindennapokat, munkavégzésünket, tanulásunkat, családban való létünket, gyereknevelésünket, házastársi kapcsolatainkat. Urunk, te légy ott ezekben is, te szabd és határozd meg így a mi beszédünket, a mi cselekedetünket, a mi bármilyen tenni akarásunkat. Kérünk, vezérelj bennünket, és tisztogasd a mi életünket. Kérünk, Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Befejező énekünket énekeljük áldásvétel előtt, ez pedig az új énekeskönyvünk 655. dicsérete. Ebből énekeljük az első, a harmadik és az ötödik versszakokat. Így kezdődik vele, vándorló utamon Jézus. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjunk mindnyájunkkal. Amen. Áldás békesség.